Élet a Nemzeti Együttműködés rendszerében. Interjúsorozat Magyarország elmúlt 10 évéről.
Hölgyeim és uraim, nagy horderejű és méreható változások lesznek Magyarországon.
2010-es parlamenti győzelme után Orbán Viktor a Nemzeti Együttműködés rendszerének nevezte el a Fidesz kétharmados parlamenti többségén alapuló új államot.
Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés rendszerét. A demokratikus népakarat.
Nemzeti együttműködés helyett továbbra is versengő demokráciában élünk, sokan persze ezt is vitatják. Azt mindannyian érezzük, hogy 2010 óta egy másfajta állam épült. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. A NER elmúlt 10 éves, lassan lejár a harmadik parlamenti ciklusa is. A Szabad Európa 13 részes interjúsorozatában szakértőkkel vitatom meg, hogy életünk legfontosabb kereteit hogyan változtatta meg az új rendszer. Hogyan tartja egyben és működteti a társadalmat a NER, és megfelelő válaszokat adott és ad-e Magyarország sorskérdéseire. A hetente készülő interjúk minden vasárnap délelőtt kerülnek ki hangzó podcast formában a szabadeuropa.hu oldalra, ahonnan le is tölthetők. A beszélgetések rövidebb, írott változatait pedig a következő hét szerdájától olvashatják. Tartsanak velünk, vizsgáljuk meg együtt a 2010 utáni Magyarországot.
Szilárd meggyőződésünk, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat.
Hatodik rész. Demokrácia és jogállam csak együtt tud működni. Jakab András alkotmányjogász a NER jogrendjéről.
A formális szabályok még emlékeztetnek a jól működő jogállami demokráciákra, de a tényleges érvényesülésükben egyre távolabb kerülünk azoktól. Folytatjuk a Nemzeti Együttműködés rendszerének vizsgálatát, ma Jakab András alkotmányjogász értékeli a NER jogrendjét. Üdvözlöm Önöket, Kerényi György vagyok. A Salzburgi Egyetem professzora szerint a demokrácia és a jogállam csak együtt tud működni, kölcsönösen őrzik egymást. A Nemzeti Együttműködés rendszerét értékelő sorozatunk hatodik része következik.
A különféle jogállamiság indexek a volt szocialista országokban az EU-hoz való csatlakozás óta romlást jeleznek. Miért szereplünk mindig ott az élbolyban?
Egy általános tendencia volt szocialista országok körében, hogy a jogállamiság az fokozatosan erodálódik az EU csatlakozás óta. Különösen meredek ez a romlás Magyarország esetében már egy évtizede. Az utóbbi években azonban Lengyelországban is egy hasonló ütemű romlás látható, és legfrissebb jelenségként Szlovénia csatlakozott ehhez a csoporthoz. De egy lassú lépésről lépésre megfigyelhető erózió az összes volt szocialista országra jellemző.
És miért volt ez a választóvonal a csatlakozás? Odáig jó fiúk akartunk lenni, majd utána pedig szabadjára engedtük az ösztöneinket?
Az EU csatlakozásig a volt szocialista országban a politikai élet és a lakosság túlnyomó része is egyetértett, konszenzus volt arról, hogy a jogállamiság és demokratikus feltételeket be kell tartani, már csak azért is, mert ezek csatlakozási kritériumok voltak, ezek azok, amiket kopenhágai kritériumokként ismerünk. A csatlakozás után, mivel már elnyerték a tagságot ezek az országok, ez a motiváció eltűnt. És van még két további ok is, amit érdemes említenünk ebben kapcsolatban. Az egyik az, hogy jelentős pénzösszegek áramlottak be ezekbe az országokba az EU részéről, amelyeknek az elköltését az EU érdemben és hatékonyan nem ellenőrizte. Az állam által gazdasági szereplőknek elosztható jelentős pénzösszegekről van szó, és ez az eleve meglevő korrupciós mechanizmusokat felerősítette. A másik pedig az, hogy a fiatalabb lakosságból jelentősebb társadalmi csoportok egész egyszerűen Nyugat-Európába kivándoroltak. Most ez a kivándorlás, ez két módon is negatívan hatott. Egyrésztről ezek a rétegek, mint választópolgárok eltűntek, vagy legalábbis jelentősen megnehezedett számukra a választás. Vannak országok, ahol könnyebb a választásokon részt venni, magyar állampolgárok, akik Nyugat-Európában laknak kifejezetten nehéz. Ez egyik, a másik pedig a jelenlétük eltűnt ezekben az országokban. Tőlük lehetett volna inkább várni egy nyugatias politikai kultúra iránti nyitottságot. Ez tulajdonképpen paradox módon ezáltal az EU csatlakozás negatív hatással volt ezekben az országban a jogállamiságra és a demokráciára. Még röviden, mert ez gyakran félreértik, hamis közhelyek vannak ebben kapcsolatban, elhangzik az, hogy az EU-nak nincsenek kikényszerítési mechanizmusai demokrácia és jogállamiság tekintetében az egyes tagállamokkal szemben. Ez nem így van. Ami a probléma, az inkább az, hogy ezek a kikényszerítési mechanizmusok egy ponton mindig politikusi döntésektől függenek. És mivel ezek az országok, elsősorban Lengyelországról és Magyarországról beszélünk, már tagjai az EU-nak, ezért ezeknek az országoknak szavazati joguk is van, és a nyugati politikusok ezeket a szavazatokat is szeretnék befolyásolni, ezért sokkal nehezebb részükről meglépni ezeket a szankciós lépéseket.
Azért az elmúlt hetek EU felől érkező fontos jelzése az Vera Jourova biztos asszonynak volt az a megjegyzése, miszerint az Európai Bizottság nem tud foglalkozni a KESMA, tehát ez a gigászi média konglomerátum, amelybe több mint 400 kormány és Fidesz közeli médium került be egy alapítványi formába, amit egy fideszes parlamenti képviselő vezet. Tehát, hogy azok a versenyszabályok, amelyek például az ilyen mértékű tulajdonkoncentrációt akadályoznák, mondta Vera Jourova, nem alkalmazhatók erre, valami olyasmit mondott, hogy túl kicsi hozzá ez a gazdasági szereplő. Ez azért elég nagy pofon volt már azoknak, akik úgy érzik, hogy ez a sajtószabadság, vagy mondjuk a média tulajdonlás pluralizmusát sértő vállalati koncentráció volt. Nem lehet, hogy mégiscsak vannak a jogkikényszerítési mechanizmusokban defekt?
Alapvetően két válasz van. Az egyik az, hogy ez vitatott, hogy mennyiben van igaz a biztos asszonynak. Tehát én olvastam már olyan jogi elemzést, amelyik ezzel nem ért egyet. Én magam nem versenyjogász vagyok. Első válasz az lenne, hogy nem biztos, hogy ez tényleg 100%-ig így van. Ez az ő álláspontja, és akkor ennek megfelelően nem várható érdemi lépés. Ez mondjuk egy faktum. A másik pedig az, hogy az tény, hogy a jogi eszköztár az bővíthető lenne, de én inkább arra utaltam, hogy a meglévőt sem használja ki az Európai Unió. Tehát lehet ezeket még további mechanizmusokkal bővíteni, és az elmúlt években erre számos példát láttunk, ilyen-olyan jogállamisági dialógus mechanizmus és hasonló, de leginkább ezek arra szolgáltak, hogy elfedjék az akarat hiányát a politikai cselekvés.
Akkor ezzel az új eszközzel, a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatban is ön elég szkeptikus?
Ezt egyelőre még nem látjuk, hogy miként fog működni ez a mechanizmus. Arra is van esély, hogy ez ugyanolyan lesz, mint amilyenek a Maastrichti kritériumok voltak az euró bevezetése kapcsán, nagyon világosak voltak, nagyon szigorúak, csak aztán senki nem kényszerítette ki őket. Benne van az is a pakliban, hogy ezt érdemben alkalmazni fogják, és az is benne van a pakliban, hogy ez ugyanúgy egy ilyen klasszikus EU-s kompromisszum lesz, amikor az írott szabályok szintjén szigorúságot mutat az EU, de valójában pedig nem fogják érdemben alkalmazni. Ezt nem látjuk.
Visszatérve a kiinduló kérdésünkre, a jogállami intézményrendszernek a meggyengülése. Ez a meggyengülés szó is arra utal, hogy ezeknek az intézményeknek kell valami ereje legyen, ami hát akárhogy is nézzük esetünkben mondjuk 14-15 év volt csak ennek a keménységnek, ennek az erősségnek a kialakítására, kezdve itt az összes végrehajtó hatalmat ellenőrző intézményt, az alkotmánybíróságtól kezdve, akár a köztársasági elnöki posztig. Egyébként mit jelent az, hogy egy jogállamisági intézmény az erős? És a NER-ben, amit úgy gondolunk és látunk is, hogy egy nagyon erős centralizált hatalom. Ezek erős intézmények?
Az erős intézmény alatt azt szokták érteni, hogy személyfüggetlenül képes az emberi magatartást befolyásolni, és abban teljes egyetértés van a jogi vagy politikatudományi szakirodalomban, hogy a mai magyar rezsim az nem tud személyfüggetlenül működni, hát konkrétan ez a miniszterelnök személyéhez kötődik. Ugyanis a stabilitást biztosító szabályok túlnyomó része az informális, tehát személyes kapcsolatokon, személyes viszonyokon alapul iratlan szabályokról van szó, ezek személykötöttek, és ennek folytán a válaszom röviden az lenne a kérdésére, hogy a NER jogrendjében az intézmények valójában nem erősek.
Akkor mi késztet mondjuk állampolgárokat jogkövető magatartásra? Egy erős intézmény, vagy pedig sokkal inkább egy tradíció, egy kultúra? Szokták mondani, hogy a brit jogrend, még alkotmányuk sincs, nem annyira formalizált, és mégis elég hatékonyan tudja összeszervezni a közösségnek a jogkövető magatartását.
Szokták mondani, hogy a szabálykövetés, vagy az emberi magatartás befolyásolása az intézményeknek mind a három elemére szükség van. Az egyik az a formális szabályok szintje, a más másik a tényleges gyakorlatok szintje, és a harmadik narratívá oldal, ami jelenti részben az ilyen kulturális, mentalitásbeli összetevőket, a diskurzusokat, közéleti diskurzusokat, amik egy adott témáról szólnak. Hogyha ez a három összhangban van, hogyha egy irányba mutatnak, akkor az emberi magatartásokat jó eséllyel tudják befolyásolni, ami ugye fontos az erősséghez. Illetve a másik, amit említettem, az a személyfüggetlenség. Itt Magyarországon alapvetően ebben kapcsolatban merülhetnek föl két helyek. Az, hogy mennyire szabálykövető a magyar lakosság, avval kapcsolatban vannak különféle szociológiai mérések, amik ezeket összehasonlítják, és ott világosan látszik egy határ a volt szocialista országok és az a nyugati országok között. A volt szocialista országokban kevésbé szabálykövetőek az állampolgárok, és ezt általában úgy szokták magyarázni, hogy a szocializmus idején nagyon sokáig egy diszkrepancia, egy eltérés volt ezek között, a tényezők között, illetve a narratívák nem tűntek őszintének. Hát ez, amit röviden az ilyen összekacsatos kádári világnak nevezünk, amikor kibújunk a szabályok alól, megköveteljük ugyan, hogy legyenek szabályok, de ezek ránk ne vonatkozzanak. Alapvetően ez, ami úgy szokták mondani, hogy anómiás társadalomhoz, ilyen normakövetési problémákkal küzdő társadalomhoz. Ez a magyar is ilyen, és ennek nyilvánvalóan kihatása van a mostani jogkövetésre is, és a NER jellegzetességei azok jelentős részben ilyen szocialista, sőt még korábbra visszamenő kultúrás örökségekkel magyarázható.
Ugyanakkor azt azért nem mondhatjuk, és ez a későbbi esetleges, most a kampányban sűrű hangoztatott számonkérésnek is egy kételyeket vett fel, tehát nem mondhatjuk, hogy ne alapozna meg jogszabályokkal a maga intézkedéseinek, lepapírozza azért, amit meg szeretne valósítani, azokat a politikai céljait. Mi jellemzi a NER jogalkotását?
Tavaly megjelent egy kiváló kötet, evel kapcsolatban a Társadalmi Kutatóközpontban, ez Sebők Miklós, Gajdusek György és Molnár Csaba szerkesztésében, ezt volt szerencsém lektorálni is. Ennek a legfontosabb megállapításai azok, hogy a magyar jogalkotásban sajnos legtöbbször elmarad a hatásvizsgálat. A jogszabályok nagyon gyorsan változnak, a parlamenti viták egyre érdemi közigazgatási és civil társadalmi egyeztetések pedig nem nagyon történnek, bár előírják ezeket a jogszabályokat. Ennek a leggyakoribb kikerülési módja az, hogy egyéni képviselő indítványként adják be az adott jogszabályt, noha egyébként valójában a kormányzat készíti azokat elő, vagy néha zárószavazás előtti módosítóként fogadják el őket, és ezekre nem vonatkoznak ezek az előkészítési szabályok. A helyzet rövid leírására leginkább a politikai voluntarizmus kifejezés passzol.
És akkor ez a NER-ben, ezek a korábban is meglévő jogalkotási elemek vagy jellemzők, ezek felerősödtek, tehát érzékelhetően...
Ezek megvoltak 90 óta, csak egy erős ugrás, hát ez számszerűen mérhető, egy erős ugrás tapasztalható 2010 óta.
A jogot a politika alkotja, amely politika szükségszerűen különböző politikai és egyéb érdekek által vezérelt. Ezt a politikai jogalkotást, ami természetes, hiszen minden államban ilyen típusú jogalkotás zajlik, és nem jogtudósok találják ki, hogy milyen jogszabályokra lenne szükség, vagy lehet, hogy ők kitalálják, aztán a politika ezt vagy akceptálja, vagy nem. Tehát mennyire befolyásolják külső impulzusok a NER-nek a jogalkotását?
Vannak külső impulzusok, hát azt lehet tudni, ezek dokumentáltak is, hogy egyes jogszabályokat, konkrétan a megalkotásukat outsourcolták ügyvédi irodáknak, akik hát bizonyos gazdasági érdekcsoportok elvárásainak megfelelően alkották meg a jogszabályt, és aztán ezt a kormányzati, parlamenti jogalkotás egy az egyben elfogadta. Erre a legismertebb példa az a dohánykereskedelemről szóló szabályozás, de a munkatörvénykönyve is jelentős részben így készül. Tehát van egy ilyen jellegű, ilyen gazdasági jellegű külső impulzus, a másik pedig a közvélemény részéről. Ugye a mostani rezsim az egyensúly az a között, hogy a közvéleményt alakítsa, másrészt viszont idomul ő maga is a közvéleményhez, és ez folyamatosan mérik. És az egyes jogszabály tervezetekkel kapcsolatban is rendszeresen készülnek ilyen közvéleménykutatások, amik befolyásolják, hogy végül az adott jogszabálytervezet milyen formában kerül elfogadásra. Sőt, azt is megfigyeltük, hogy ezeknek a méréseknek arra is van befolyásuk, hogy adott esetben szimbolikus jogalkotás történjen, vagy ilyen látszat megoldások történjenek. Ugye erre a legismertebb példa, amikor ha valamilyen bűncselekmény történik, akkor hirtelen az adott bűncselekményre vonatkozó büntetési tételeket jogszabályban megemeljük, mert ez népszerű, ezt lehet úgy kommunikálni, mintha a kormányzat reagált volna érdemben az adott problémára, pedig hát tudjuk, hogy a büntetési tételek megemelés, ami egyébként végtelenül olcsó, tulajdonképpen csak a magyar közlöny kinyomtatási költségét jelenti, rövid távon legalábbis, nem oldja meg a valódi problémát. Tehát az igazi megoldás az nem tudom, rendőrségi kapacitások bővítése, vagy a bűnözés szociológiai okainak kezelése lenne. Ezek sokkal bonyolultabb és sokkal drágább megoldások lennének. Rövid távon egyszerűen, pontosan ezekre a külső impulzusként a népszerűség mérése alapuló jogalkotási megoldásként azonban ezek bevet. Egyébként nem csak most, tehát ez 2010 előtt is történtek ilyenek, de sokkal több történik.
A jog nem magában létezik. Befolyásolja is, de le is követi a társadalom alakulását, akár a társadalmi közhangulatnak a változását. Egy ilyen kirakat jogalkotás zajlik a büntetési tételek növelése kapcsán. Ez úgy is föl lehetne fogni, nem, hogy a társadalomnak van egy ilyen büntetés igénye a bűnelkövetőkkel szemben, és a politika követi a társadalmi igényeket, hiszen azért voltaképpen ezt is várjuk tőle.
Hát azt nem tudom, hogy mit várunk a politikától. Én abban is hiszek, hogy a politikának nem csak az a feladata, hogy az adott társadalmi igényeket leképezze, hanem az is, hogy elmagyarázza adott esetben, hogy bonyolult kérdésekre mi lenne a megfelelő megoldás. Erről meggyőzze a társadalmat, és ha sikerül, akkor ezt elfogadtassa, és segítse annak a megoldását.
Gyakran olvasni, hallani a NER jogalkotása kapcsán ez a fogalom, hogy folyamatos alkotmányozás. Elmagyarázná, amiben létét?
Ugye a folyamatos alkotmányozás az többféle dolgot jelent. Lehet konkrétan arra utalni ezzel, hogy az alkotmány, ugye, amit jelenleg alaptörvénynek nevezünk, az alaptörvény szövege változik, most már a 9. módosításnál tartunk. Az egyik hivatalos indoka az volt az alkotmányozásnak 2010-11-ben, hogy az azt megelőző alkotmány túl gyakran lett módosítva. Most azt látjuk, hogy ugyanúgy átlagban évente körülbelül egyszer, egy évtized alatt 9 módosítás történt.
És már jóval hosszabb is, pedig ez is egy hivatkozás.
Igen, az is egy hivatalos indok volt, hogy túl hosszú és egy rövid és szerethető alkotmányra van szükség. A mostani törvény jelentősen hosszabb egyébként, mint a korábbi alkotmány. A másik, a folyamatos vagy permanens alkotmányozásba bele lehet azt is érteni tág értelemben, hogy számos szabály kivesznek az egyszerű többséges törvényhozó hatásköre arról, vagyis sarkalatos törvénybe telepítik. A sarkalatos törvény az egy sajátos megoldás. Formálisan arról van szó, hogy nem egyszerű többséges törvény és nem is alkotmány, hanem valami a kettő között. De valójában ez leginkább mégiscsak az alkotmányra hasonlít. Ugye az alkotmányt, azt, vagy az alaptörvényt azt az összes parlamenti képviselő kétharmadával lehet elfogadni, meg módosítani, a sarkalatosokat meg a jelenlévő képviselőkkel. Most egy kiélezett helyzetben a kettő az lényegében egybeesik, és a körük is bővül, és ezeknek az állandó módosítgatása is beleértett ebbe a permanensbe.
És hogyan alakult a jogszabályok minősége a NER-ben?
Ez egy elég jól mérhető kérdés, ezt formális kritériummal lehet mérni. Tulajdonképpen a jogalkotó önbevallásával, vagy kvázi önbevallásával. Egyszerűen meg kell nézni, hogy az adott jogszabályt rövid időn belül hányszor módosítják. Sőt, még azt is meg lehet nézni, hogy az adott jogszabályt a hatályba lépés előtt hányszor módosítják. Ez még ordítóbb jele annak, hogy rossz minőségben alkották meg a jogszabályt. És azt látni megint csak, hogy 2010 óta ez jelentősen megugrott, ez egy mellékhatása a politikai voluntarizmusnak, hiszen a szokásos egyeztetési köröket azt kihagyják.
Ennek a NER sorozatnak az egy héttel ezelőtti részében Körösényi András politikatudós a NER politikai rendszeréről beszélt, és az egyik fontos jellemzőjének mondta azt, hogy bár néhány víziószerű társadalompolitikai vagy egyéb cél felfedezhető, de valójában pillanatszülte pragmatikus szempontok befolyásolják a politikai lépéseket. A jogalkotásra mi jellemző, milyen filozófia rajzolódik ki mögüle?
Szerintem a NER jogalkotását a határtalan pragmatizmus jellemzi. Tehát a fő irány az a hatalomra vonatkozó tényleges korlátok leépítése, és ebben párhuzamosan a társadalomra nehezedő kontroll növelése, ezek ugye ellentmondanak a jogállami alapgondolatnak. De ha éppen bizonyos jogállami elemek vagy fragmentumok hasznosak lehetnek a rezsimnek, például tulajdonvédelem, ha az a rezsimhez kötődő magántulajdonra vonatkozik, akkor gond nélkül beépítik azt is. Nincs alkotmányelméleti vízió sem, hanem inkább csak rögtönzés a mindenkori aktuális napi igények, vagy tervezett középtávú hatalompolitikai tervek szerint. Erre példa az, hogyha a rezsimnek nem kedves emberek ülnek egy adott független intézményben, akkor annak a hatásköreit lecsökkentik, vagy az intézmény függetlenségi garanciáit leépítik, aztán kicserélik a személyzeti állományt, akkor ugyanennek az intézménynek megerősítik a függetlenségét, meg adott esetben a hatásköreit. Bírósági igazgatásban, az alkotmánybíróságnál is erre láttunk példákat az elmúlt 10-12 évben. Elméletet vagy filozófiát azt erős intézmények mellé vagy mögé lehet tenni, de hát ugye pont erről van szó, hogy a NER-ben nincsenek ilyenek, mert nincs személyfüggetlenség.
Egy politikai váltógazdálkodás az mindenképpen a jognak és az intézményrendszernek a folyamatos változtatását jelenti, hiszen adórendszerek módosulnak, a javak újraelosztásával kapcsolatos jogszabályok azért folyamatosan módosulnak. A politika mindenképpen változtat a jogszabályokon, de vannak-e olyan intézmények, amelyeknek lényegében változatlannak kéne maradniuk, vagy csak nagyon erős konszenzussal lehetne őket módosítani, és melyek ezek?
A jogrendszerben ennek a kérdésnek a megoldására találták ki a jogforrási hierarchiát. Tehát bizonyos kérdéseket olyan jogi aktusokba tesznek, amit a szokásos demokratikus mechanizmusokkal, értve ezzel alatt az egyszerű többséges törvényeket nem lehet megváltoztatni. Tehát vagy alkotmányos szintre emelik őket, vagy a már említett ilyen sarkalatos törvényekbe. Ilyesfajta jogi aktusokba azokat a szabályokat kell beletenni, amelyek a demokratikus mechanizmusokat magukat szabályozzák. Másrészt pedig olyan ügyeket, amelyeket valamilyen garanciális vagy hatékonysági okokból nem akarunk bízni a mindenkori politikusokra. Ez lehet alapjogvédelem, vagy éppen hatalommegosztási, ellenőrzési szerep, de olyan esetek is előfordulnak, amikor rövid távú, tehát az egy politikusi mandátumra hosszának megfelelő érdek, és a hosszú távú közérdek az feszültségben van. Egymással ugye erre példának szokták mondani a nemzeti bankokat. Rövid távon mindenkinek nagyon jó lenne, hogyha elkezdenek pénzt nyomni, pénzbőség lenne, mindenki nagyon érezni magát, csak hosszú távon ez tönkretenni a gazdaságot.
A NER vezetői és mondjuk Orbán Viktornak a politikai imázsa is az, hogy kedvel és önértéknek tartva folyamatosan változtat, különböző normákat fölrúg, ő maga is gyakran hangoztatja, hogy ezeket a jogállami, liberális elitek által meghatározott értékeket, normákat, beszédmódokat le kell rúgnunk magunkról, és hogy mi ilyenek is vagyunk már a mostani rezsim, hogy ezt lerúgja magáról. Lehetséges jogállami kritériumok mentén kritizálni egy ilyen típusú rezsimet, amelyik hangsúlyozza az önidentitásában azt, hogy ő más pályán játszik? Vagy pedig ez is olyan kérdés, mint az, hogy valaki jobboldali vagy baloldali, az alapvetően értékválasztás kérdése. Hát és még Varga Judit is azt mondta miniszterasszony fél éve, hogy hát tessék nekünk megmondani, hogy mi az a jogállam, ne számon kérni rajtunk.
A jogállam alatt hagyományosan az önkényes állami hatalomgyakorlást akadályozó alapvető elvárásokat szoktuk érteni, itt a kulcs az önkényesség megakadályozásán van. És ezeket az elvárásokat különféleképpen szokták csoportosítani, bármelyik alkotmányi tankönyvet bárki kinyitja, akkor ezeket megtalálhatja. Ezeket részben formális, részben materiális jogállami követelményeként szokták felsorolni. A formális jogállamiságba beletartozik a jogbiztonság, a szabályok érthetősége, világossága, stabilitása, vagy az, hogy ténylegesen kikényszerítik őket. A materiális jogállamiságba pedig beletartozik az alapjogvédelem, a hatalommegosztás, illetve a legtöbb országban, Magyarországon egyébként nem, de a legtöbb nyugati országban a jogrend minimális igazságosságára vonatkozó követelményeket is beleértik a materiális jogállamiságba. A követelmények túlnyomó része az nem vitatott, és meglehetősen világos. Egy-két helyen valóban vannak viták, ez különösen ilyen alapjogvédelmi kérdésekben, de azért ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne viszonylag nagy biztonsággal megállapítani, hogy egy intézkedés az vajon sérti a jogállamiságot, vagy nem. Ugye erre analógiaként tudnám önnek mondani, hát, hogy attól, hogy szürkület van néha, az nem jelenti azt, hogy a nap túlnyomó részében nem tudnám megmondani, hogy éjszaka van, vagy nappal. És hát az ilyen bizonyos szűkkörű vitás kérdések nem jelentik azt, hogy ne tudnám megmondani, hogy valami sérti a jogállamiságot.
Azért van egy folyamatos jogkiterjesztés. Tehát újabb és újabb területek kívánnak maguknak helyet, akár az alapjogvédelem terén, de a környezetvédelemhez, az egészséges környezethez. Tehát olyan úgymond szociális jogok, vagy negyedik és ötödik generációs jogok is már alapjogi védelmet kérnek. Tehát ez a jogállam is egy flexibilis intézmény lehet, nem?
Igen, vannak vitatott kérdések, ugye, amint erre utaltam, pont az alapjogvédelem terén, és az alapjogvédelem területe az, ahol a jogállamiság fogalma leginkább bővült vagy terjedt az utóbbi évtizedekben, de itt is arról van szó, hogy a túlnyomó része ennek, mindig az új, meg nem tudom, vitatott kérdésekről beszélünk, de a túlnyomó része az nem az, tehát, hogy a sajtószabadság, meg gyülekezési szabadság esetén mi a helyzet, azt mondjuk, nem nagyon szokták vitatni, ott viszonylag állandó joggyakorlat is évtizedek óta. Ezekkel kapcsolatban érdemi, értelmes vitát, legalábbis egy-két apró kérdést leszámítva, tulajdonképpen nehéz folytatni.
Már egy kérdésembe felvetettem azt, hogy mindent lepapíroznak, tehát megteremtik mögé a jogi hátteret, a korrupciót hagyományosan egy boríték átadásaként kezeljük. Törvényhozási szinten meg tud-e jelenni a korrupció, és érzékelhető-e ez a NER-ben?
Természetesen, ez ugye lehet szűk értelemben vett korrupció, és amikor konkrétan pénz cserél a gazdát, és politikusokhoz kerül, vagy a családtagjaikhoz, mondjuk egy módosítóért, és tág értelemben, és még inkább, amikor valamilyen partikuláris érdeket mozdít elő egy törvény bizonyos társadalmi vagy gazdasági csoportok támogatása érdekében, noha teljesen nyilvánvaló lenne, hogy a közérdekennek, vagy a közérdekennek ellentmondana. Erről vannak részletes jelentések is a Transparency International-től vagy az OLAF-tól a magyar jogrendszer kapcsán. Négyében arról van szó, azt láttuk az elmúlt évtizedben, hogy a kormány több alkalommal is jogi úton a közpénz kedvezményezettek magánpénzévé alakítja. Ezt szoktuk nevezni rendszer szintű korrupciónak is, vagy szakirodalom még kedveli a state capture, vagy az államfoglalejtése kifejezést is, amikor arról van szó, hogy a politikai elit vagy annak gazdasági hódudvara fogjul ejti az államot, és arra használja, hogy a közpénzt az magánpénzé alakítsa, jogalkotási eszközök révén is.
Hogyan lehet kimondani egy a végrehajtó hatalmat korlátozó intézményre, hogy az nem független? Amikor mondjuk nincsen semmilyen formális ellenőrzési lehetősége fölötte a politikának, vagy csak minimális. Tehát itt a kinevezési mechanizmusoktól a elszámoltatás lehetőségek ilyenek vannak objektív mutatói, hogy mennyire független egy intézmény. Tehát, hogy mikor lehet mondani azt valamelyikre, hogy nem független, miközben formál jogilag megfelel a függetlenség ismérveinek.
A függetlenségről is két értelemben beszélhetünk, vagy két módon közelíthetjük meg. Az egyik az kifejezetten a jogi elemzés, amikor megnézzük a jogi garanciákat, hogy az adott intézmény függetlensége a jogszabályok alapján megáll-e. A másik pedig az, hogy a de facto vagy tényleges érvényesülést vizsgáljuk. Az a helyzet, hogy az előbbi tekintetében a magyar alkotmányos berendezkedésben csak kisebb problémák vannak, kifejezetten a jogi jellegű intézmény függetlenség tekintetében, de az utóbbi tekintetében viszont már nem jogi, hanem egy empirikus kérdés, sokkal rosszabb a helyzet. Részben személy összefonódásokról van szó, részben pedig a demokratikus rotáció hiánya miatt hezitálás tapasztalható, és ez mérhető is a független intézmények ellenőrző ténykedését illetően. Ez a hibrid rezsimek, ugye beszéltünk a hibrid rezsimekről, amik ugye félúton vannak valahol a jogállami demokráciák és az autoritár rezsimek között, és a magyar rezsim az egy hibrid rezsim, vagy egy hibrid jogrendszer. A hibrid rezsimek jogrendjének ez az egyik jellegzetessége, hogy a formális szabályok azok még erősen emlékeztetnek a jól működő jogállami demokráciára, de a tényleges érvényesülés szintjén fokozatosan egyre távolabb kerülünk azoktól. Ezekre a sajnos az olyan klasszikus normaellemző jogtudományi módszerek nem is alkalmazhatók. Ezt meg lehet figyelni manapság a magyar jogtudományban, hogy egyre népszerűbbek a nem klasszikus normaellemző, ezt jogászok úgy hívják a jogdogmatikai elemzések, hanem számos empirikus, szociológiai elemzés készül, ugyanis egyre kevésbé értelmes a jogdogmatikai elemzés, hogyha a jognak a normatív ereje az érvényesülése az gyengül, és ez kifejezetten egy hibrid rezsimeknek jellegzetessége.
Utóbbin olyasmit kell érteni, hogy mondjuk az alkotmánybíróság formálisan teljesen megfelel a szerepének, most hagyjuk el, hogy mire van kompetencia és mire nem, de hogy egy ilyen empirikus méréssel meg lehet állapítani, hogy az eddig vagy egy évbe hozott intézkedéseinek mekkora része igazolta vissza a kormány, vagyis a parlament jogalkotási tevékenységét, és hol opponálta, és ez például egy ilyen módszer, amivel lehet mérni, hogy mennyire lojális az ellenőrző intézmény a végrehajtó hatalom iránt?
Pontosan ez egy tipikus mérés, hogy mekkora az esély annak, hogy az adott ellenőrző intézmény az tényleg ellene lép az általa ellenőrizendő másik intézménynek, ugye ezen a checks and balances, vagy egy kölcsönös ellenőrzésnek az alapgondolata, és ha azt látjuk, hogy ennek nagyon kicsi, szinte nulla az esélye, akkor az egy erős jel arra, hogy valójában mégsem működik függetlenként az intézmény, noha papíron független lenne.
Másik vetület ennek ez a személyfüggőség, tehát, hogy itt minden a vezetőhöz, a vezérhez kapcsolódik az egész rendszer működtetése. Azt is szokták mondani, hogy ezek az intézmények működnek, csak kiüresedtek. Minden a vezetőkön múlik, tehát, hogy az ő lojalitásuk, munkájuk az egyfajta szakmai etosz alap, alapján történik, ami mondjuk a jog intézmények esetében akár több évezredes, de mondjuk a bürokratikus szervezetekben is akár több évtizedes vagy száz éves szakmai etosz lehet, vagy pedig a politikai kinevezői iránti lojalitáston. Tehát mennyire fontos az emberi minőség az intézményrendszer állapotában?
Az emberi minőség az nem elválasztható a kulturális közegtől. Tehát nyilván mindig konkrét személyek vannak, akik konkrét döntéseket hoznak, de az egész beágyazódik egy kulturális közegbe. Bizonyos személyeknek lehet hatásuk arra, hogy hogyan alakul az a kulturális közeg, apró elmozdulásokat elő lehet idézni, de az, hogy átlagban milyen valószínűséggel viselkednek vezetők így vagy úgy, az meglehetős biztonsággal megmondható a kulturális jellegzetességekből, amik megint társadalmi szinten mérhetőek.
Tehát hogy igazából teljesen mindegy, hogy valaki direktben a kormányzó párt padsorából ül be egy ellenőrző intézmény.
Nem. Arra akartam utalni, hogy ha konkrét személyekről van szó, ezeknek vannak kötődéseik, vannak elkötelezettségeik, de ezek az elkötelezettségek azért tudnak működni, mert Magyarországon van ahhoz egy kulturális közeg. Itt mindig a konkrét személyek és a kulturális közeg összjátékáról van szó, amik kiadják a végeredményt ilyen eredők.
A magyar jogi kultúrát mi jellemzi?
El is készültek empirikus felmérések, ezt Gajdusek György vezetésével, ugyancsak a Társadalomtudományi Kutatóközpontban készítették az elmúlt években, és ezek megállapították, hogy a magyar lakosságot ambivalens attitűd jellemzi a joggal kapcsolatban. Az állampolgárok nem bíznak az államban és a jogban, de közben meg minden problémájuk megoldását mégiscsak attól várják. Egyrészről nagyon részletes szabályozást és a szabályoktól való legkisebb eltérés szigorú szankcionálását is követelik, de ha meg konkrétan róluk van szó, akkor inkább megkerülnék a jogszabályokat, és méltányos elbánást várnak el. Az egész az egy szokatlanul pesszimista, cinikus és anómiás társadalmi kultúra közegébe ágyazódik be. Megállapították a kutatásnak a során, hogy tulajdonképpen hiányzik a társadalom nagy része által osztott, konzisztens értékrend, még a legalapvetőbb elveket tekintve is. Tehát megkérdezték a kérdezőbiztosok, hogy vajon az alapjogok hozzá kell kötni a kötelezettségek teljesítéséhez. Majd néhány kérdéssel később kicsit másként megkérdezték ugyanezt a kérdést, és a válaszadók túlnyomó többség egymásnak ellentmondó. Ugyanazok az emberek. Három kérdéssel később ennek ellentmondó választ adtak. Vannak olyan jellegzetességek, amiket inkább a szocializmus örökségeként lehet látni a magyar kultúrában, ez a paternalizmus iránti nyitottság, vagy az igazságtalanság érzet, és vannak olyanok, amik talán még korábbra is visszanyúlnak. Tehát amit most megmérünk, mint a NER jogi kultúrája, az tulajdonképpen csak kis részben a NER jogi kultúrája, hanem ez egy megörökölt jogi kultúra, amin a NER működni tud. Ebből nehezen lehet kitörni, ezt szokták úgy is leírni, mint valamiféle útfüggőség. És a történelmi tapasztalat az azt mutatja, hogy lehet ugyan kulturális előrelépést, lehetséges, de a visszacsúszás esélye az mindig jelentős. Ez kicsit olyan, mint egy alkoholizmus. Én magam leginkább ezt az intézményi alkoholizmus kifejezést szoktam erre használni. A manapság sikeres államok történetében is vannak olyan szomorú epizódok, amelyek pontosan ilyen kulturális okokkal magyarázhatók. Tehát a két háború közti osztrák vagy német történelem egyik gyakori magyarázata, vagy jelentős faktor ennek a magyarázatában, azok pontosan ilyen kulturális faktorok. Ahhoz, hogy sikerüljön a kulturális erőrelépés, azt szokták mondani, hogy kell egy őszinte elhatározás az adott országban, egy elit konszenzus, és a harmadik egy kedvező nemzetközi következtetés.
Azért ebből eléggé kimaradt a nép. És hát az ilyen típusú rezsimek, mint a NER, azok azért folyamatosan a néptől kapott mandátumra hivatkoznak.
Az őszinte elhatározás ez a népre is vonatkozik. Igen, az őszinte elhatározás. Tehát ez egy hát ilyen katartikus pillanat, amikor a nép is megérti, hogy valamit tenni kell, valamit változtatni kell. A konkrétabb az utána az elit konszenzus, amire második pontként utaltam. Egy érték konszenzus, amikor hogy merre kell mozdulni.
Már beszélt arról, hogy az intézményeket, vagy a jogi intézményeket egyrészt maguk a szabályok, másrészt a gyakorlatok, tehát ahogy ezek realizálódnak, és harmadrészt pedig a narratívák, tehát a beszédmódok, a attitűdök, diskurzusok összjátékaként kéne fölfognunk, hogy ezek általában így működnek együtt. Ebből a magyar világban melyiknek a túlsúlya jellemzi inkább?
Amit meg lehet figyelni az elmúlt 10 évben, az, hogy a formális szabályok jelentősége az fokozatosan csökken, és az informalitás pedig növekszik. Ez jellegzetessége a hibrid hibrid rezsimeknek, tehát valójában a jogrendszerben egyre csökken a formális szabályoknak a jelentősége, és paradox módon a magyar jogászi gondolkodás pont ennek egy ellenkezője jellemzi, ez viszont kifejezetten egy szocialista örökség, ez amit én úgy hívok, hogy szabályfixáció. Ez azt jelenti, hogy a jogászok részéről is tapasztalható egy tudatos vakság a kontextus iránt, az informális elemek iránt, sem a tényleges gyakorlatokat, sem a narratívákat nem veszik figyelembe, hanem kizárólag csak a írott jogszabályszöveget. Ez a szocializmus öröksége a jogászok fejében, és méghozzá két okból. Az egyik az, hogy szocializmus idején az írott jogszabályszöveg volt az integritás utolsó bástyája, ez amit leginkább még föl lehetett hozni arra, hogy miért a jogot alkalmazzuk, és ne a közvetlen, nem tudom, mesztelen politikai akaratot. A másik pedig az, hogy a hivatalos jogelméleti doktrína, az úgynevezett szocialista normativizmus is ezt vallotta. Ez pedig azért volt így, mert ez volt leginkább az ideológia vagy a legitimáció arra, hogy a jogalkalmazó szervek autonómiáját csökkentsék, és minden inkább szövegkötött érvelésre sarkalják őket. Vagyis, hogy ne a jogszabály célja, vagy éppen a érdemi társadalmi, valós társadalmi hatása legyen figyelembe véve. Ez a mentalitás, ami alapvetően a szocializmus idején alakult ki, ez második háború előtt nem ilyen volt a magyar jogászi gondolkodás, ez túlélte a rendszerváltást, és az a helyzet, hogy ez a szabályfixáció, kivetően a formális szabályokra való koncentrálás találkozik manapság avval, hogy a hibrid rezsimben épp a formális szabályok gyengülnek el, és válnak egyre jelentéktelenebbé. Ez pedig ahhoz vezet, hogy a magyar jogászság az tulajdonképpen még kevésbé tud ezzel a problémakörrel mit kezdeni, de a szabályfixáció miatt tulajdonképpen a magyar jogászi gondolkodás még inkább küzd a NER jogi feldolgozásával.
Elég sok vita zajlik arról, hogy mit lehetett volna csinálni, hogy miben hibáztak mondjuk a rendszerváltók akkor, amikor megalkották például a sarkolatos törvényeknek a viszonylag nagy számát. Ugye jól érzékelem azért, hogy ezeken a kétharmados törvényeken múlott alapvetően a NER-nek az a teljes intézmény át felforgató gyakorlata, hogy ehhez meg volt a többségük, így például kétharmaddal el tudták törölni azt a szabályt is akár, ami azt mondta, hogy 4/5-del lehet alkotmányt módosítani. Tehát, hogy ez volt a kulcs a kétharmados többség, mandátum többségnek a megszerzése. Ha a korábbi jogalkotók gondolnak erre, mondjuk az alapító atyák, akkor meg lehetett volna ezt akadályozni?
Utólag persze mindig sokkal egyszerűbb ezeket a kérdéseket elemezni, hát jobb helyzetben vagyunk, mert láttuk, hogy valójában hova vezetnek az egyes megoldások, ez csak egy rövid előzetes megjegyzés, de érdemben válaszolva a kérdésére, ugye, hogy a siker ugyanúgy a kudarc is, az mindig többféle tényező eredőjeként értelmezhető, és itt is arról van szó, hogy egyrésztől a 2010 előtti alkotmányos rend egy aránytalan választási rendszer tartalmazott, amelyben ráadásul a alkotmányzási többség ennek fényében is különösen alacsony akadályt jelentett. Ez az egyik tényező. A másik tényező az, hogy a maga kulturális környezet sem tartalmazott gátakat ebben kapcsolatban. És a harmadik nyilván mindig vannak konkrét személyek, akik konkrét döntéseket meghoznak, de ezek a tényezők, vagy ez a három szempont, ez érdemben csak egymásra vonatkoztatva, vagy egymással összefüggésben értelmezhető. Vagyis én úgy látom, hogy nem volt ugyan sorsszerű, hogy ebbe a mai helyzetbe kerülünk, de orvosi nyelven a kockázati tényezők megvoltak minden szempontból.
Összegzésképpen ön szerint az tévedés, amit a NER vezetői állítanak, hogy a demokrácia csak liberális, tehát fékekre és egyensúlyokra, a joguralmára épülő lehet?
Ez a kifejezés, hogy illiberális demokrácia, amit szoktunk mi hallani, ez egy oximoron. A demokrácia és a jogállam az csak együtt tud működni, és amikor azt a kifejezést mondjuk, hogy liberális demokrácia, a liberális itt a jogállamit jelenti. A magyar közbeszédben ez néha mást is jelent. Egy demokrácia csak jogállami lehet, hogyha leépül a demokrácia, nem fog működni a jogállamiság, és ha leépül a jogállam, akkor nem fog működni a demokrácia. Ezek kölcsönösen őrzik egymást, a demokrácia és a jogállamiság. Ezek olyanok, mint egy jó házasság, ahol ugyan lehetnek bizonyos struktúrális ellentétek, de végső soron mégiscsak egymásra vannak utalva.
De a demokráciának a legfontosabb ismérve az a választás, a szabad választás megléte. A választás nem létezhet úgy, hogyha a szólásszabadság nem teljes, és az állam nem semlegesen bonyolítja le ezt a választást.
Pontosan, a demokratikus folyamatok csak a politikai szabadságok garantálásának kontextusában működhetnek. Egyrésztről ez ugye az egyik pont, a másik pedig az, hogy a hatalmon lévők megzabolázásához és az ellenőrző intézmények erőssé sikerességéhez is szükséges az, hogy a demokratikus rotáció működjön.
Az EBSZ-nek a megfigyelői 2018-ban ugye azt mondták a választásra, a magyarországi választásra, hogy free but not fair, szabad, de nem igazságos volt, akkor ezek szerint, amiket eddig mondott, ez egy önellentmondás.
Nem, ez a free but not fair, ez egy tipikus jelenség a hibrid rezsimeknek, amikor bizonyos nagyon durva dolgokat a választások során nem tesz meg a kormányzat, de azért még sincs rendben az egész. Ez a szürke zóna, tehát amiről pont a hibrid rezsim szól, bizonyos inkorrekt lépések megtörténtek, de a legdurvább ilyen fizikai jellegű atrocitásszerű lépések, mint amiket mondjuk Oroszországban vagy Törökországban láthatunk, azok nem történtek meg.
Ön szerint a magyar jogállamiság végzetes sebet szenvedett, vagy rekonstruálható?
Azt szokták mondani, hogyha látványosan ellent mondanak egymásnak a jogi és erkölcsi elvárások, és ez volt a helyzet a szocializmus idején, egyébként a rendszerváltozás idején, és sok tekintetben utána is, akkor az mind a kettőt gyengíti, és normazavarokhoz, anomiához vezet. Úgyhogy ha egy erős jogállam intézményrendszert szeretnénk építeni, akkor kulcskérdés a korrupció visszaszorítása. Kulcskérdés az is, hogy a NER idején folytatott korrupciós praktikák elszámoltatásra kerüljenek. Ezen az egyik pont. Másik pont az a magyar jogászi gondolkodásban egy megújulásra lenne szükség, arra, hogy nyitottabbak és megértőbbek legyenek a jogászok azokra a jelenségekre, amiket manapság látunk. Ez pedig azt jelenteni, hogy a szabályfixációs jogi oktatás, ami sok esetben egyébként jogszabály magolást jelent, vagy adott esetben tankönyvek bemagolását, elmozduljunk egy kontextus és érvelés központú jogi oktatás felé. A harmadik pedig, és hát talán ez a legnehezebb mindközül, az egy elit konszenzus a jogállamiság, mint elérendő cél felé. Hogyha ez elit konszenzus megvan, akkor lehet a társadalmat is szocializálni, akkor lehetnek azok a társadalomra vonatkozó jogi kulturális jelenségek is, vagy akkor lehet azokat megváltoztatni, ha megvan ez az elit konszenzus. De hát ez az elit konszenzus egyáltalán nem látszik közelének.
Hát igen, bocsánat, hogy félbeszakítom, de hát ennyire polarizált társadalomban egyszerűen nem látom a lehetőségét annak, hogy azok, akik mondjuk így felszámolták, azok majd rájöjjenek, hogy hú, ez mégis fontos lett volna.
Én nem azt mondom, hogy az elit konszenzus könnyen elérhető, sőt egyébként tulajdonképpen maga az elszámoltatás is, amiről beszéltem, az bizonyos szempontból kockázatos, épp az elit konszenzus elérése szempontjából a jövőben is. Tehát az ösvény az sajnos elég szűk, de hát a reményt nem szabad eladnom.
A Nemzeti Együttműködés rendszerét értékelő sorozatunk 6. részében Jakab András alkotmányjogász beszélt a NER jogrendjéről. Az interjú írott változata szerdán, május 25-én kerül ki a szabadeuropa.hu oldalra. A következő részben vasárnap Bárdi Nándor történész beszél majd a NER és a nacionalizmus a nemzetiesítő beszédmód kapcsolatáról.